Ismét szívből hálát adunk Istennek, hogy itt lehetünk, hogy az ő drága és szent ígéjét szemlélhessük, és újból részesüljünk a mindenható Isten áldásában. Ő azt mondta Ábrahámnak, én meg akarlak áldani téged, és légy, és áldásul akarlak tenni. Ábrahám az ígéret birtokában volt, és ezért meg lett áldva. Mindazok, akiket Isten megáldott, az általa adott ígéret birtokában vannak. Nem létezik áldás Istentől, ha csak valaki nincs az ígéret birtokában. Bárki legyen az az ember, aki bármilyen jellegű áldást szeretne kapni Istentől, annak előbb szívből el kell hinnie az ígéret szavát, hogy az beteljesedhessen bennük és rajtuk és velük is. A Biblia az a könyv, amelyben a legnagyobb és legdrágább ígéretekkel találkozunk, és nem csak, hogy a rendelkezésünkre lettek állítva, hanem meg is tapasztalhatjuk, átélhetjük, megkaphatjuk azt, amit Isten kegyelemből ígéretben adott nekünk. Örülünk azoknak az áldásoknak, amelyekben részesülhetünk minden alkalommal, amikor együtt vagyunk. Erre nézve ígéretet kaptunk, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Istennek minden egyes áldása egy ígérethez kapcsolódik. És mindazok, akik hisznek Isten ígéreteinek, azok az Úr áldásában részesülnek. Miért? Mert az Úr igéje lakozást vett a szívükben. Ebben az időben, amelyben most élünk, különösen fontos az, hogy szívből elfogadjuk és higgyük azt, amit Isten erre az időre elrendelt. Ellenkező esetben Isten figyelembevétele mellett járunk és hiszünk, és Istennél nem csak valami levegőben lebegő hit van napi renden, hanem egy olyan hit, amely Isten csalhatatlan szavára van megalapozva. Most elérkeztünk abban az időben, amelyben semmi mást nem lehet hirdetni, csak Isten ígéjét. Visszagondolok még azokra a napokra és hónapokra talán, 2-3 évvel ezelőttre, amikor olyan kifejezéseket emlegettek, mint a hét mennydörgés, vagy a hetedik pecsét, és mindenféle dolgokról beszéltek, és az emberek ezt és amazt hitték, vagy várták, hogy beteljesedjen valami. Mindezen dolgok nagyon foglalkoztattak engem. Éppen Marseille-ben voltam, Franciaországban, és egy reggel korán felébredtem, tél volt, olvasd el a 2. Timóteus 4. fejezetének az első versétől. És még azt sem tudtam, hogy ez most mit jelentsen, vagy mit kezdjek vele. Felébredtem, mint egy parancsolat, úgy intéződtek a szavak hozzám, és ezeket a szavakat olvastam, hogy megeskedlek téged Isten színe előtt és Krisztus Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat egyszer, az ő megjelenésekor, vagy az ő visszajövetelekor, és az ő király uralmakor. Hirdest az ígét. Állj ki az ígével, vagy állj ki mellette. Lehet, hogy alkalmas vagy alkalmatlan időben jössz. Végezz meggyőzői munkát. Utasíts rendre, figyelmeztes a hosszú tűrés és a tanítás minden igyekezetével, vagy bevetésével. Nem is kellett tovább olvasnom, bár a továbbiakban így van megírva. Mert eljön egy olyan idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek fogják találni, és tanítókat szereznek magukat a maguk kívánsága szerint, egyik tanítót a másik után, stb. De amikor azt olvastam, hogy hirdesd az ígét, állj ki az ígével, pontosan tudtam, hogy ez mit jelent az én számomra. Nem spekulációkat terjeszteni, nem azt, amit lehetségesnek lehet tartani, vagy el lehet várni, nem az fog megtörténni, hanem az, amit Isten megígért az ő igéjében. Minden más egyéb ki fog alakulni, és Isten az ő kegyelméből útbaigazítást fog adni, amikor eljön az ideje, anélkül, hogy bárkinek is trombitálnia kellene róla. Ami hirdetve lesz, az igenis Isten igéje. És ezt már most a tengeren túli 5 hét folyamán is észrevettem, hogy ahol az emberek elkezdenek fantáziálni, és elhagyják Isten ígéjének a talaját, ott olyan zűrzavar keletkezik, amit senki sem tud újra helyrehozni. Az történik, hogy senki sem képes eligazodni ebben a fantáziálásban, és egyik ember elbeszél a másik mellett félreérthetően. Ha viszont csak azt hirdetjük, ami a Bibliában meg van írva, akkor ugyanabban a tanításban és tanácsadásban részesülünk, és így eljuthatunk a hit teljes egységére és Isten fiának a megismerésére. Ellenkező esetben azonban nem. Mindenki a saját belátása szerint azt fogja hinni, amit hinni akar, a többit pedig állva hagyja. És ez nem fog működni, legalábbis nem eredményesen. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy ebben az időben vissza lettünk juttatva az Isten ígéjéhez. De nem azért, hogy újra elhagyjuk azt, hanem azért, hogy megmaradjuk benne a Szentírás szava szerint. Amennyiben ti megmaradtok én benne, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor kérjetek, amit akartok, mert megadatít nektek, részesedtek benne. Mi semmi másban nem vagyunk érdekeltek, mint abban, ami a Szentírásban meg van írva. Amennyiben Isten ezen túlmutató dolgokat tesz, amiről még nem tudunk, akkor szívből örülni fogunk, és részt veszünk benne, örvendezve és ujongva azon, amit ő végez. Te, ami az íge hirdetést illeti, itt a Bibliában van elég hirdetni valónk, anélkül, hogy spekulációba kellene bocsátkoznunk. És bár lenne, hogy Isten őrködjön mindannyiunk felett, különösen az európai országokban, hogy semmi helyet ne adjunk a spekulációnak, és a fülünket se adjuk annak bérbe. Ugyanis úgy van, ha az igazi hívők közül senki nem hajlandó meghallgatni olyan dolgokat, amelyek nincsenek fekete-fehéren megírva a Bibliában, akkor a spekuláció képviselő nincs megadva a térfogat a közhírétevésnek. Igaz-e vagy sem? Ez ugyanez lenne a helyzet oda hát is. Ha senki nem lenne hajlandó meghallgatni valamilyen feltevéseket, akkor nem szerezhetnének magukat tanítványokat. De mindenek előtt úgy van, hogy az ember elkezdi meghallgatni, mert ugye mindig nagyon érdekes, hogy mit engednek ki a zsákból, de nem a mi számunkra. Számunkra csak az előnyös, az jön számításba, amit Isten megígért nekünk erre az időre nézve. De hiszen átvettük a Jobbal kapcsolatos történetet a számunkra elveszett dolgok gyakorlati visszaszolgáltatásával. Hisszük, hogy Isten visszaszolgáltat nekünk mindent, és hogy kinyilatkoztatja az ő áldásait. De mindezt a Szentírás irányelvei és határai között. Semmit azon túlmenően. És azt szeretném elmondani mindazoknak, akiknek talán nehezükre esik követni ezeket az észrevételeket. Amikor valaki odajött Branham testvérhez, és azt mondta neki, figyelj, de amikor a 7 pecsét meg lesz nyitva, akkor az olyas valami lesz, ami egyáltalán nincs megírva a Bibliában. És tudjátok, mit a Branham testvér? Azt mondja, vár egy pillanatot. Állj meg egy pillanatra. Ez az, amit te gondolsz. Ez a te agyszüleményed. Szó szerint azt mondta, mindaz, amit Isten kinyilatkoztat, valaha benne van az ő igéjében. Igenis. És ez olyan trükkös kérdés lett volna, nem de? egy előterjesztés? Azzal az ürüggyel, vagy inkább álcázattal, hogy ő a hetedik pecsét most köszíré teszi, mindenféle dolgot elmondhatsz ezzel kapcsolatban, ugye? Ki tudja ezt ellenőrizni, ha nincs megírva a Bibliában? Mindennek, amit mondunk, a Szentírásban kell állnia. Valahol ott van egy támpont, egy utalás, egy összefüggés, amit csak meg kell találnunk, hogy aztán megtudjuk, hogy Isten mit akar velünk. Mindazon dolgok, amelyek eme feltevések és a fogalmak zászlaja alatt úton voltak az évek során, az nagy részt már is szégyent vallott. És aztán, ha belegondolunk abba, hogy jeruzsálemi testvérünk, aki 14 napig itt volt Krefeldben, azt mondta, Frank testvér, Jeruzsálemben van 22 testvér, akik mind azt állítják, hogy ők a két tanú. Erre én azt mondtam neki, akkor hadd menjenek egymás hajába, szálljanak harcba, mert úgysem lesz az egyikük sem, nem de. És mi legyen az egész? Mindannyian oda mennek, és mindannyian a két tanú akarnak lenni. És aztán vitáznak is egymással, hogy most kinek van leginkább joga tanúnak lenni. A legjobb lenne, ha mindannyian elmennének fürödni, és megkeresnék az otthonukat, és ne okoznának semmi bajkeverést. És amikor ketten oda mentek az elnökhöz, és azt mondták neki, hogy a Mesiás számotokra már úton van, az megkérdezte, hogy hol legyen. És akkor azt mondták, hogy már Indiában van. Erről azt mondta, én Istenem, én már ugyan sok mindent hallottam, de hogy ami Mesiásunk Indiából jön, az újdonság lenne számomra. És mi az? A hitetlen embereket ilyen őrült elképzelésekkel hozzák összekötetésbe, és ezt az egyet már ma elmondom nektek. A pogányokat minden hülye gyerek el tudja ámítani, meg tudja téveszteni őket, de nem így a zsidókat. A zsidók szűzen és tisztán maradnak mindaddig, ahogy a Szentírás mondja, amíg el nem jön az idejük. Egyetlen tanú sem fogja őket elcsábítani. A zsidók megvárják, amíg eljön, üd az órájuk, és akkor az összes tanú eltűnik, nem leszek képesek létrehozni semmit. De mi történik valójában? Annyi minden van, amit csak azért tesznek, hogy diszkreditálják az igazit. És ezt nagyon sajnáljuk. Mert tudjuk, hogy ebben az időben, vagy erre az időre nézve, ki lett nyilatkoztatva Isten szava, mint még soha. De ugyanolyan őszinték vagyunk, ugyanolyan igazak vagyunk a szívünkben, hogy megvalljuk, hogy Branham testvérnek vannak olyan megnyilatkozásai, hogy amikor meghallgatunk két különböző prédikációt, hogy két különböző dolog hangzik el, és akkor vissza kell vennünk azt, amit hallunk Isten igéhez, hogy megtaláljuk a végérvényes választ. Nem létezik egy kielégítő válasz, ha csak nem találjuk meg azt a Szentírásban, és nem tudunk teljesen és 100%-osan megerősödni benne. Mondunk nektek egy példát. Mindannyian elolvastátok az ötödik pecsétet, és Branham testvér azt mondja az ötödik pecsétben, a benne leírtak szerint, hogy sokan már vértanú halált haltak, és a végén van az a kis szakasz, hogy legyenek türelemmel, amíg a testvéreik is hozzáadódnak teljes számban, és ugyanúgy ki lesznek téve a halálnak, mint ők. És azt is tudjuk, hogy Branham testvér szó szerint azt mondja, hogy a 144 ezer mind mártír halált fog halni. Ez valahogy kimért rám egy ütést. A Szentírás szerint ez így van. De aztán másik igeszek azt mondja nekem, hogy ők a Sion hegyén lesznek, Isten bárányával, és a mennyben énekel a nagy sokaság, és hogy senki sem képes megtanulni az éneket, csak a 144 ezer, ők azok, akik meglettek vásárolva a bárány elsőszülöttjeiként erről a földről. Aztán fogtam a Bibliámat, és tédre borultam, és azt mondtam, én Istenem, hát a prófétát azt mondta, hogy a maradék meg fog halni, de azt nem mondta, hogy hol fognak feltámadni. Majd azt mondom, hol van ez a Szentírásban? Valahol utalás kell legyen téve rá. És aztán nem tudok kényelmesen hátra tőlni és azt mondani, hogy most megvárom, hogy Branham testvér visszajön. Branham testvérnek nem kell visszajönnie. Ugyanaz az Isten szelleme, amely minden prófétán megnyugodott, mind a mai napig velünk van. És velünk is lesz, amíg át nem megyünk a hitből a látásba. Az elhangzott dolgoknak örülünk és hálásak vagyunk érte. A többit Isten lépésről lépésre fel fogja tárni nekünk. És volt egy ige szakasz a Bibliában, amit soha nem tudtam hova tenni. Testvérek ülnek itt az első sorban, tisztában vagyunk azzal, hogy beszéltünk már a Jelenések 20-ról, akár a gyülekezetben, akár egymás között. És mindig az volt a kérdés, kikből tevődik össze a Jelenések 20-ban szereplő sokaság, akiket Isten ígéjét lefejeztek, stb. És akkor az van írva tovább, és székek lettek felállítva, és az ítélet rájuk bízták. Tudjátok, hogy ugyanez az ige szakasz megtalálható Dániel prófétánál is, és székek lettek felállítva, és az ítélet rájuk lett bízva, és hogy 100%-osan Izraelre vonatkozik, mert az elragadtatás és maga a menyegzői vacsora már le van írva a Jelenések 19-ben. Hogyan lehetnének még a Jelenések 20-ban is olyan mártírok, akik a mennyasszony gyülekezethez tartoznak? Mindössze csak helyesen kell olvasnatok. A Jelenések 20-ban egy szó sincs írva az elragadtatásról, egy szó sincs írva a menyegzői vacsoráról, egy szó sincs írva az átalakulásról, egy szó sincs írva az Isten harsonájáról, egy szó sincs írva az arkangyal hangjáról, egy szó sincs írva Krisztusban elalvó feltámadásáról. Mi van ott megírva? És újra életre keltek, és ezer évig uralkodtak, mint királyok Krisztussal együtt. Semmi sincs írva az elragadtatásról, semmi sem a menyegzői vacsoráról. Hogy miért nem? Ezek az Izraelből való elsőszülöttek gyümölcse. A 144 ezer, akik aztán beleszámítanak az első feltámadásba, mivel minden vagy mindazok, akik az ezer éves békebirodalom elkezdéséig feltámadnak, beleszámítanak az első feltámadásba, akár zsidók, akár pogányok, mindenki a maga rendelkedtetése szerint. Csak amikor az ezer év után következik, az lesz a második feltámadás, ami aztán a végig. Sőt, ítéletre lesz. És így vannak olyan részek a Bibliában, amelyeket egyszerűen valahogy nem fürkészhet ki magának az idő folyamán senki, de aztán a Szent Szellem egyszer csak feltárja, és pontosan tudjátok, hogy hova tartoznak a dolgok, mégpedig abba a kontextusba, amelyben összeillenek az üdvösség történet szempontjából. Akkor egyáltalán nincs semmi probléma. Sőt, ha figyelmesen elolvasnátok, szinte még a jelentőségét és a szóhasználatát is hallhatnátok az ötödik pecsétnek. Itt szó szerint az áll írva a Jelenések 20. fejezeteiben, az ötödik verstől, és azt is láthatjátok, hogy ez közvetlenül az ezer éves békebirodalom kezdete előtt történik. Talán mégis el kellene olvasnom a 20. fejezet első versétől. Akkor láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinek a feneketlen mélység a pokol kulcsa volt a kezében, és egy nagy lánc a kezében. Ő pedig megragadta a sárkányt, a vén kígyót, vagy az ördögöt és a sátánt, és ezer évre megkötözte, bilincsekbe verte őt. A mélységbe vetette, elzárta a bejáratot, és pecsétet tett rá, hogy az ezer év letelték, ne tévesszen meg újra népeket, aztán rövid időre újra szabadon legyen engedve, szabadon kell legyen engedve. Már most, ha nyomon akarjátok követni velem, átmegyünk gyorsan a Jelenések könyve 12. fejezetéhez, mindez csak Tióhéjban ma délután. A Jelenések könyve 12-ben a sátán kivettetik a mennyből a földre, a Jelenések könyve 20-ban pedig a földről a mélységbe lesz taszítva. Megértettük ezt? Ez az összefüggés. A Jelenések könyve 12. fejezetében történik a férfias fiú elragadtatása. A harc a mennyben keletkezik. Mihály talán fel kellene olvasnunk, akkor a harc támadt a mennyben, Mihály és az ő angyalai harcoltak a sárkánnyal, a sárkány is harcolt az ő angyalaival, de nem arattak győzelmet, és maradásuk nem volt többi a mennyben. Így hát a nagy sárkány, a vén kígyó, akit ördögnek és sátannak hívnak, az egész világ megtévesztője, levettetett a földre, és az ő angyalai vele együtt is levettettek. Akkor hallottam egy hangos hangot, amely ezt kiáltott a mennyben. Most már átadott az üdvösség és a hatalom és a királyi uralom a mi Istenünknek és a fejedelmi fennhatóság az ő felkentjének, mert levettetett a testvéreink vádlója, aki vádolta őket Istenünk előtt a nappal is és éjjel is. Ezek legyőzték őt a bárány vére is, bizonyságtételük ígéje következtében, és nem szerették életüket, mint halálig. Örüljetek azért, ti egek, és ti, akik bennük lakoztok, de jaj a földnek és a tengernek, mert az ördög most leszállt hozzátok, és hatalmas dühöngésben kezdett, mert tudja, hogy rövidre lett szabva az ő ideje. Amikor eljön ez az idő, és szeretném, ha tökéletesen a szemetek előtt lenne ez a kép, az elragadtatás pillanatával együtt, vagyis amikor a mennyasszony gyülekezet elfoglalja helyét a dicsőségben, az ördögnek nincs már kit vádolnia. Abban a pillanatban, vagy attól a pillanattól kezdve, a mennyasszony gyülekezet kifogástalanul, tökéletesen fog állni annak színe előtt, aki szerette és megvásárolta őket. És akkor a testvérek vádójának nincs többé fennmaradási joga, levettetik a földre. De aztán az ezer éves békebirodalom kezdet előtt meg lesz ragadva, meg lesz kötözve, és a mélységbe lesz vetve. És csak ezután kezdődik el az ezer éves békebirodalom, és itt áll írva továbbá a Jelenések 20. fejezete 4. versétől. Akkor láttam trónszékeket, amelyeket bírák ültek, és az ítélet rájuk lett bízva. Akkor láttam azoknak a lelkét, akiket a Jézusról való bizonyságtétel miatt, vagy a Jézusért való bizonyságtételük miatt, és az Isten ígéje miatt lefejeztek. Miért állít a lelkek szó kifejezés? Ha utána akartok nézni az 5. pecsétben, ott pontosan ugyanez állt. Akkor láttam azoknak a lelkét, nem a személyeket lehetett látni, nem a sokaságot lehetett látni, nem egy megszámlálhatatlan sokaságot fehérbe öltözötten, úgy, ahogy a másik esetben van. A Jelenések 7-ben ott egy fehérbe öltözött sokaságot láthattok. Ott nem a megszámlálhatatlan sokaság lelkét lehet látni, hanem magát a megszámlálhatatlan sokaságot, amint ott áll. Igaz ez vagy nem? De itt azoknak a lelkét lehet látni, akiket meggyilkoltak. Az 5. pecsétben az égő áldozat oltára alatt itt ismét a maradék, amely hozzá lett adva, van feltüntetve. És akkor már megvan a bizonyságtételük Jézusról, mert hívőkké lettek Krisztusban, a Mesiásban. Ezzel szemben az 5. pecsétben csak a bizonyságtételük miatt lettek megölve, de ez nem a Jézus bizonyságtétele volt, mert a majdnem 2000 év folyama alatt nem hittek Jézus Krisztusban, mert Isten elzárta a szemüket, hogy megnyissa ellenben a miénket, hogy mi felismerjük a Krisztusban létrehozott üdvösséget. És a természetes ágak ki lettek törve, hogy a vadágak a helyükre kerülhessenek. Most itt azt mondja tovább, és nem fogadták el, és nem imádták a képet, a fenevadat és a bélyeget, és azt mondja, újra életre keltek. Itt nem ír semmit arról, hogy fel lesznek támasztva, nem ír semmit az átváltozásról, nem ír semmit az elragadtatásról, nem ír semmit a menyegzői vacsoráról, nem ír semmit az arkangyal hangjáról, ami Jézus visszajövetelével kapcsolatos, amikor eljön, hogy hazavegye az öveit. Amikor ő eljön, értünk, az arkangyal hangjával, Isten harsonájával jön el, és a Krisztusban meghaltak, támadnak fel először, és aztán mi, akik megmaradunk és még élünk, át leszünk változtatva, és együtt leszünk elragadtatva az Úr elé a mennyei felhőkön. De velünk kapcsolatosan nem csak az az ígéret lett megadva, hogy az ezer éves békebirodalomban leszünk, hanem a zsidók számára lett megadva. A zsidók nem vesznek részt az elragadtatásban, és ezért nem lesznek ott a mennyeik vacsoránál sem. Az Úr Jézus azt mondta, hogy sokan eljönnek majd, és részt vesznek majd a vacsorában, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt, de a királyság fiai kívül maradnak. Kívül lesznek abban az időben, és a nagy nyomorúság el fog jönni rájuk. De amikor a nyomorúságnak ez az időszaka véget ér, Isten hozzá fogja csattolni a 144 ezeret, mint Izrael kiválasztottjait, és akkor együtt lesznek a választottak a nemzetekből, és a választottak a zsidókból, és a szám teljes lesz, és elkezdődhet az ezer éves békebirodalom. Ez Isten szent szava. Tökéletesebben és világosabban nem lehet látni, és nem lehet ki sem mondani. Nem kell többi fejtörést okozzanak nekünk ezek a dolgok, vagy találgatást. Olyan világosan le lettek írva Isten ígéjében, ahogy csak lehet. Csak hogy a Szent Szellemnek le kell lepleznie, világosság kell tenni azokat minden egyes ember számára egyen-egyenként. Ezekről csak úgy, mint a két prófétáról, a Jelenések 11. fejezetében nem az áll írva, hogy és 3,5 nap múlva feltámadtak, hanem az, hogy az élet lelke költözött beléjük. Tehát életre keltek, és ugyanígy áll itt erről a sokaságról is. Újra életre keltek, és 1000 évig uralkodtak, mint királyok Krisztussal együtt. Ez az Úr szava. Egészen határozottan. És látjuk továbbá, hogy üdvös és szent állapotban van az, akinek része van az első feltámadásban. Akár zsidók, akár pogányok, mindkét esetben vannak választottak. És a nemzetek közül a választottak most jutnak el az igazság megismerésére. Ők most lesznek elpecsételve a Szent Szellemmel. Most lesznek beillesztve a Jézus Krisztus testébe, mint tagok. Allá lesznek rendelve a fejnek. Hadd mondjam el nektek az igazságot. Isten házában, az élő Isten gyülekezetében nem tehet és beszélhet mindenki azt, amit akar. Itt Isten kell legyen az, aki tesz és beszél, amit akar. És ezt mindannyiunknak meg kell értenünk egyszer, és meg is kell tanulnunk. Nekem magamnak is sok mindent kellett megtanulnom, és csak az idők folyamán megtapasztalhattam és láthattam, hogy Isten az Úr, Isten milyen módon adja az ő igének kinyilatkoztatását a Szent Szellem által. És tudjátok, hogy amikor Isten igazi szolgái, mint például egy Pál apostol azt írja, én Jézus Krisztusnak egy szolgája és Timóteus üdvözletünket küldjük nektek, akkor mindig vagy azt mondta, én Jézus Krisztusnak egy szolgája, vagy én Jézus Krisztusnak egy apostola. Mindig azzal a szolgálattal mutatkozott be, amelyet Isten elrendelt számára. Aztán, amikor a Szentírás utolsó fejezetében, a Jelenések könyve 22. fejezetében, a 6. versben azt olvassuk, itt az áll írva, akkor ő azt mondta nekem, ezek a szavak megbízhatóak és igazak, és az Úr a prófétai szellemek Istene elküldte az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak, hogy minek kell hamarosan megtörténnie. Nem az ő prédikátorainak, hanem az ő szolgáinak. Prédikátor, evangélista bárki lehet. Hiszen manapság úgy van, hogy mindenki azt írja a neve mögé, evangélista vagy prédikátor, pásztor vagy valami más címet. Ezzel igazán nem takarékoskodnak, és általában minél több a titulus, annál jobb. És ismerek valakit, aki Angliában 60 fontért annak adott doktori címet, akinek akart, és adott neki egy oklevelet, és akkor az áll rajta doktori és úgy. Manapság meg lehet szerezni a címeket, hogyan csak akarja valaki. Csak az mindegy, egyáltalán nem számít semmit. Itt az áll írva, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgájnak, hogy mi az, aminek meg kell hamarosan történnie. És ha senki nem veszi rossz néven tőlem, testvéreim és testvérnők, nem a magam nevében beszélek megint, de mégis el kell mondani azt, hogy az első mondat, amit az Úr mondott, ez volt. Én szolgám hamarosan a te időt ezzel a várossal lejár. És a következő, amikor a következő megszólítás jött, az volt. Én szolgám, közelek az idő, amikor hallgatni fognak rád. Ez igaz itt fent és a mennyben is. Lent és mennyben is. Én magam nem kértem, nem tudtam, hogy ez lesz. El fog jönni. De amikor a Szentírás itt azt mondja, hogy megmutatja az ő szolgáinak, hogy mi fog bekövetkezni, akkor a Szentírás azt érti, amit mond. Kifejezésre juttat. És ha utána néztek ennek a szókifejezésnek az Ószövetségben, mindig Isten prófétáival kapcsolatban áll megírva. Minden alkalommal. Függetlenül attól, hogy Isten egy Ábrahámhoz intézte, amit mondott, te vagy az én szolgám, ő egy proféta volt. Én nem vagyok proféta, kérem, ne értsétek félre. De amikor az van írva, hogy az Úristen kinyilatkoztatta az ő szolgájának a proféták, mindig proféta kinyilatkoztatással összefüggésben. Az evangélista olyan ember, akit Isten arra rendelt, hogy hirdesse az evangéliumot, de semmiképpen arra, hogy kinyilatkoztassa Isten profétiai tanácshatározatát. És ebben rejlik a különbség. Most nem csak az evangelizációs szolgált idejét éljük, hanem a proféta kinyilatkoztatás idejét, és ezzel kapcsolatosan nem használ semmit. Prédikátor vagyok, ez vagy amaz. Isten kinyilatkoztatott és megismertette az ő szolgáival, azt kell hirdetve legyen ebben az időben. És nem sajátíthatom ki magamnak az evangélista titulussát. Egész életemben nem voltam képes erre. Még azt sem írtam, hogy evangélista sehol. Nem tudom miért, de elég sokszor javasolták nekem. A testvérek azt mondták, hogy neked egy evangelizációs jellegű szolgálatod van, amikor néhány ember megtér. De én soha életemben nem tettem. Egyetlen egyszer sem lett megemlítve velem kapcsolatosan ez a titulus sehol. De egy dolog megvolt bennem, mindig megvolt az a vágyódás bennem, hogy felismerjem Isten akaratát, hogy felismerjem az ő ígéjét, hogy az ő szent ígéje szerint taníthassam az ő népét, hogy ne tépelődjenek ebben az időben ide-oda, hanem megtudják, hogy miről van szó. A tengeren túlon élünk, és csak azt tudják, amit Isten oda áttett, és egyáltalán nem érdekli őket, hogy mit tett Isten, miután Brehem testvér hazament. És amikor most ott voltunk az utazásaink során, és volt időnk elolvasni Brehem testvér összes kijelentéseiben, volt egy olyan kijelentés, amely számomra különösen fontosnak tűnik, és amelyet ma itt fel szeretnék olvasni. Egy kijelentés, amely 1963. január 15-én Phoenixben, Arizonában az Isten által megadatott vagy előírt út című prédikációban hangzott el. A következőben hangzik: és ti hiszitek, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És én azért vagyok itt, hogy megismertessem az ő cselekedeteit és az ő útjait. Megismertessem az ő cselekedetét és útjait. Én nagyon vonakodtam ezekben a dolgokban az elmúlt 15-16 években. Nagyon vonakodtam. I've been on the field. Azokban az időkben, amelyekben a missziós területen voltam. De eljön az óra. Most, amikor valami meg fog történni, jön egy óra, amikor valami történni fog, vagy aminek meg kell történnie. Aztán így folytatódik. Az üzenet egy másik nemzethez fog elmenni, egy másik nemzethez fog eljutni, egy másik néphez, egy másik nemzethez. Az üzenet eljut egy másik nemzethez, egy másik néphez. És Brehem testvér azt mondja, hogy 15-16 évig habozott ezt kimondani, kijelenteni. Hallgassátok meg magatoknak, hogy mit mondott még tovább. De amíg a Szent Lény jelenlétében vagyunk, miközben a Szent Lény jelenlétében vagyunk, a gyülekezet Amerikában, azt hiszem, éppen tudomásul vette a kihívást. Külön lett választva, majdnem mind. Tudjátok, hogy ez mit jelent. Nem jelent sem többet, sem kevesebbet, mint azt, hogy Isten lezárja, vagy bezárja a kört. A reformáció ide alatt, ezt már az évek során elmondtuk, Isten drága ígéje ezen a kontinensen a legnehezebb körülmények között kezdte el az ő kifejlődését a hosszú sötétség korszaka után. Aztán átment az Atlanti óceánon, körbejárta a világot, és eljutott a nyugati partra. És ugyanaz az ége, ugyanúgy, ahogyan ott ki lett nyilatkoztatva, visszatért a kiinduló pontjára, ahonnan elindult volt. Részemről nem elbizakodottság ma itt azt mondani, hogy 66 áprilisában, amikor mi odaát voltunk, senki sem tudta, hogy mi legyen a következő lépés, amit most meg kell tenni. De Isten előzetesen közölte velünk, azok a testvérek, akik 1960 óta velünk vannak ezen a helyen, tudják ezt, hogy Isten milyen módon prófétai kinyilatkoztatással előre bejelentette, hogy mi fog történni. És ez meg is történt, bekövetkezett. És ha én ma ezen a helyen azt állítom, akkor Isten legyen irgalmas hozzám. Isten igaz ígéjének a terjesztése, értelmezés, kiegészítés, spekuláció nélkül innen vette a kezdetét az egész világra kiterjedően. Sok mindenhonnan elhangzott, sok minden mindenhonnan, de hogy mi kísérte a mondottakat, az a kérdés. Én nem azért vagyok itt ma, hogy ítélkezzek eme dolgok felől. Az én feladatom az, hogy gondoskodjam arról, hogy Istenem ez igéhez semmi ne legyen hozzáadva, és semmi ne legyen elvéve belőle. és én mindannyiótokkal együtt meg akarok állni Isten előtt azon a napon. Alapvetően szívem mélyéből hálás vagyok a kegyelemért és az kiváltságért, amelyben részünk volt, hogy ezt az Isten által kinyilatkoztatott értékes és drága ígét közhírré tehettünk a világ végső határaig. Hálás vagyok minden imáért, amely elkísér engem és az összes testvérekért, akik a munka mögött állnak. Isten maga az Úr akaratában volt, hogy szolgálj meg tudják, és tudatta velük, mert minden alkalommal, amikor Isten egy prófétai jellegű szolgálatot adott, az ő szolgái meghallották és megértették, amit mondani akar, hogy ugyanazt az ígét ismertessék és adják tovább, amit a próféták is közhírét tettek. Én meg vagyok győződve arról, testvérem és testvérünk, hogy itt a mi körünkben függetlenül attól, hogy a testvérek közül kiállna fe, hogy hirdesse az Úr ígét, annak megfelelően kell, és az Isten által számunkra kijelölt határokon belül kell történnie, nevezetesen az ő ígének határa. Vagy korlátaim belül. És nem jön senki, nem áll elő senki azzal, hogy valami fantasztikus dolgot előterjesszen, ami talán pillanatnyilag jól hangzik, hanem azt terjesszük elő, aminek örök értéke van, ami megmarad az időben és az örökké valóságban. És ezért nagyon hálásak vagyok. Én tudom, hogy vannak itt olyan emberek, akik ezt nem akarják. Nem akarják hallani, és feltételeznek rólunk dolgokat, akár levélben, akár szájhagyomán útján, azt állítják, hogy mi egy bejegyzett egyesület vagyunk, ezt meg amazt feltételezik, csak azért, hogy alláaknázzák azt a kitelességet, amit Isten adott nekünk kegyelemből mindezek körül. Emiatt ne aggódjatok, Isten nem fogja megengedni, hogy bármi is alá legyen aknázva. Az ő alapja erős, és minden egyes rálapátolás, amit rátesznek, le fog törni, és bárki legyen az, aki ezen fáradozik, véresre sebzi magát, és maga viseli el a fájdalmat. Mert maga az Úr fog gondoskodni arról, hogy az ő igéje továbbra is érvényesüljön szerte a világon. Nekünk egyáltalán nincs semmilyen akályunk ezzel kapcsolatosan. Nem érzünk keserűséget a szívünkben. Természetes fájdalmat okoz, amikor az emberek ilyen módon ide-oda tépázzák. Mindez azzal az ürüggyel, hogy igenis Frank testvér nem pontosan azt mondja, amit Branham testvér mondott. Természetesen mindezt az ürügy alatt. Testvérek és testvérnők, én nem akarok erről semmit mondani. Lehet, hogy ezeknek az embereknek is igazuk van, de gondoljátok csak meg, még ha igazuk is lenne, akkor is el kellene jönniük hozzám, és bebizonyítaniuk, hogy hol mondok valamit rosszul. Igaz-e vagy nem? Akkor el kellene jönniük hozzám, és azt kell mondanom, Frank testvér, ott és ott nem is kímelnek a dolgok. És elég gyakran észrevettem, még most is egy nem régiben írt levélben, hogy az emberek mondanak olyan dolgokat, és csak azért, mert az angol nyelvtudás nem áll a helyzet magaslatán, nem értik meg a dolgok jelentését, és akkor a fordítást sem érthetik meg. Mi az angol prédikációban foglalt valódi jelentést, tartalmat, beszámolását tartjuk szem előtt. Ez az, amit szem előtt tartunk, és nem vagyunk érdekeltek semmi másban, ami káros legyen, hanem tiszta lelkiismeretük Isten és az emberek előtt. Azt mondtam egy testvérnek, és ha nem is fordítanak olyan jól, akkor Isten hibázott, és nem én, amikor elhívott engem, mert pontosan tudtam, milyen módon fogok fordítani. És még azt is mondtam, hogy ha úgy gondolod, hogy Isten elhívott téged, és te jobban tudod csinálni, akkor mostan fogva tessék, végezte. Nem, mondja. Ő se tudta jobban csinálni, mondja, és semmiképpen nem tudtam csinálni. Akkor mit akarsz tőlem? De mindannyian üres fecsegők, szószátjárok, szélhámosok, akik úton útfélen járnak. És Pál apostol azt mondja, hogy zsidók keresztények és a pogány keresztények között is vannak szélhámosok, szószátjárok. Ahelyett, hogy dolgozni mennének, ellopják az emberek idejét és pénzét. Csak hogy az áldás oda lehet. Szeretnék mondani valamit. Eljött az ide annak, hogy józanoknak és higgadtaknak kell lennünk. És ha van valakinek egy hivatása, amiről azt hiszi, hogy az akkor a valóságnak kell lennie, érvényesüljön az gyülekezetben. Pál apostol és Silás és Barnabás és mindannyiukat régen elhívta Isten. És az antiókiai gyülekezetben az apostolok cselekedetei 13-ban egy Isten szolgálatban vettek részt. És egyszer csak azt mondja a szellem, különítsétek el nekem Pált és Barnabást arra a szolgálatra, amelyre kijelöltem őket. Mi történt? Egy megerősítés, egy visszaugolás a gyülekezeten belül, hogy itt egy isteni megbíztatás, egy isteni elhivatás van napirenden. Ma mindenki azt állítja, Isten elhívott engem. De az az ember ott Kanadában elég ravasz volt, Egyenesen oda ment az illető testvérhez, és azt mondta neki, te beszélte az elhivatásról. Mondd, mikor volt az, hogyan történt, mit mondott az Úr ennél fogva, milyen megbízatást adott neked. Nos, ezt látnotok kell, mondja akkor. Nektek kell ezt látnotok. Bizony sok mindent lehet látni, de talán át is lehet látni bizonyos fondorlatokon. Sok minden mesterkedéseken át lehet látni. És elérkezett az ideje annak, amikor bizonyos fondorlatokat fel kell ismerni. Isten számon fogja kérni mindazokat, akik még mindig bajt okoznak. És valahol elhangzott egy prófécia közöttünk valahol, hogy Isten meg fogja ítélni mindazokat, akik ismét viszályt és bajkeverést okoznak a kihívottak között, és mindezeket a dolgokat csak azért teszik, hogy jól eladhassák magukat. Az írás azt mondja, mindenki tagadja meg önmagát, és vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Semmi szükség arra, hogy másokat megszáfolj. Tagad meg önmagadat, ez elég, a többit majd elvégzi Isten. Más lehetőség nincs, nem az Úr követésében. Nem vetheted be a könyöködet minden oldalra, és nem rúghatsz a lábaddal minden irányba, hogy helyet csinál magadnak. Ez nem megy. Csak egy dolog működik. Az isteni elhivatottság és megbízatás alapján úgy hirdetni az Úr ígét, ahogy az megvan írva. És én azt kívánom, hogy Isten minden egyes gyermeke bár csak észhez térni és felismerni, hogy mivel tartozunk Istennek ebben az időben. Hogy véget vessünk egyszer minden haszontalan beszédnek és fecsegésnek, és imádkozzunk, és mondjuk, Uram, az idő későre jár, és közel van a Te eljöveteled. Ajándékozz meg bennünket kegyelemmel arra, hogy úgy éljünk szent arcod előtt, hogy készen álljunk, amikor Úrra eljössz, mert ez bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Egy dologra van szükségünk. Szükség van arra, hogy szilárdabban összetartsunk. Váll a vállhoz, szív a szívhez. És úgy végezzük Isten munkáját, mint még soha ennek előtte, hogy eljusson az ő szava a föld végső határáig. Mielőtt elutaztunk volna, kaptunk egy levelet, hogy a prédikációk most fordítva vannak a kínai nyelvre. Ha tudnátok, hány nyelvre le vannak fordítva ezek a prédikációk, és hogy kiknek váltak már áldássá az egész nagyvilágon, akkor megkérdezném tőletek, Isten és az emberek előtt, mit tettek a fecsegők, a szószátjárok, akik felalájárnak az országba, hogy bajkeverést okozzanak, mit tettek az egész nagyvilágon annak az ígének a népszerűsítéséért, kinyilatkoztatásáért és terjesztéséért, amelyet Isten ránk bízott. A szolgálat, amit Isten adott, nincs elpalástolva itt így és amott másféleképpen, hanem az egész világra szólóan van. Minden szolgálatnak, amit Isten adott, világméretű jelentősége volt, és Isten gondoskodott arról, hogy az elérjen a föld végső határáig. És remélem, hogy nem kellett megint a saját nevemben beszélnem, de Isten megnyitotta az ajtókat, és előkészítette az útakat. Egyedül neki jár a hála, és őt illeti az imádat. Csak azt akartam mondani nektek, hogy szörnyű dolgok előtt állunk, elmebeteg emberekkel van dolgunk, akik megbomlott elméjűek, de mégis azzal a transzparenssel jönnek hozzánk, hiszem a végidők üzenetét. Brenham volt a próféta végül, és az trükk, ami alatt az emberek összetoboroznak ebben az időben. Végülis ez az aszorosító jel. De barátaim, nem mindenkinek, aki erről benne van, valami köze is hozzá. Túl sokan vannak, túl sokan úton. És még ma is jól emlékszem, az elején mindannyian nagy lelkűek voltunk. Megadtuk ennek és amannak a testvérnek és a testvérnek ezt és ezt a címet, és mi lett belőle? Van még most is egy levelünk Észak-Németországból egy testvértől, aki elég gyakran eljött, és a testvérnőnk azt írja, remélem Istentől, hogy el tudom felejteni a szörnyű élményeket. De azt mondja, ez valószínűleg már nem lesz lehetséges. De azért imádkozom, hogy Isten kitörölje őket számomra, hogy ne kelljen mindig rájuk gondolnom, mi az, amivel dolgunk van. Az emberek utaznak ide-oda, abba hagyják a munkát, egy másik felhívott, és azt mondja, értesíteni fogom a rendőrséget. Mi a baj? Az emberek már több mint két hónapja nincsenek otthon, nem törődnek semmivel már. De mi az? Ők is részt akarnak venni valamiben. Itt nem vagyunk érdekeltek a dolgok emberileg összekuszálni. Itt egyértelműen ki vannak jelentve a dolgok. És ha valaki azt hiszi, hogy rosszul érzem magam ennél fogva, jól érzem magam. Már nem nyomasztják a lelki ismeretemet, mert az Isten előtti felelősséget senki sem veszi el tőlem. És ha nem mondom ki elég egyértelműen, akkor egyesek nem fogják megérteni. És ezért lettek kimondva, és most már mindenki tudja, hogy hol a helye, hova tegye. Isten segítségével továbbra is fordítani fogunk, és mindent megteszünk, amit tudunk, hogy az Isten által kinyilatkoztatott ígét közhírré tegyük. De mindezt a Szellem vezetése alatt tesszük. És nagyon örülünk, hogy az Úr eddig is segített, és meg vagyunk győződve arról, hogy továbbra is segíteni fog. És mondok még valamit, mint annak idején még, akár Jeffersonville nézünk, nem mondom ezt most hátrányként, sem nekünk, sem azokra nézve, de abban az időben, amikor Mózes végezte az ő szolgálatát, történt valami Izrael táborában. Mózes legközelebb társai és testvérei között történt, ami történt. Sőt, maga Áronnal keresztül, Áronon keresztül, aki egy szempillantás alatt készített egy öntött borjút, és azt mondta, ez a mi Istenünk, ő most előttetek fog járni. Elvégre ő hozott ki Egyiptomból. Én belerúgtam volna abba a dologba. De mi volt a helyzet? Egy olyan ember, mint ő. És mi azt mondjuk, ó, ez az Áron, neki nem volt minden a helyén. De hányan vannak, akik ugyanezt teszik? És számomra abszolút nem idegen, hogy ott, ahol Isten leszállt a tűz oszloppa, ott, ahol kinyilatkoztatta magát, ahol Isten a legnagyobb dolgokat tette, amik ebben a nemzetékben történtek, éppen ott kell figyelmesnek lenni. És én azt mondom nektek itt, és azt mondom, hogy ez a hely, ahol ma vagyunk, egy olyan hely, ahol jobban kell vigyázni, mint bárhol máshol a Földön. Az a hely, ahol Isten kinyilatkoztatja magát, ott a sátán beveti minden gonoszságát, minden ravasságát. Olvassátok el a Jób 1.8. versét, Jób 2.1. versét, amikor Isten fiai összegyűltek, eljött az ördög, és közzejük állt, és az Úr így szólt, hogy honnan jössz? Ő pedig azt mondja, igen, körös körül borontom ezen a földön, és viszálycítottam. Igen, azt mondja az Úr, de Jób esetében nem voltál eredményes. Ott, ahol Isten fiai összegyűlnek, ott, ahol Isten kinyilatkoztatja magát, ahol az isteni dolgok vannak, oda el fog jönni az ördög, és viszályt akar szítani. Hiszen átéltük ezt itt helyben is. Az emberek nem azért jönnek, hogy meghallgassák Isten szavát, csak azért, hogy címeket gyűjtsenek, aztán oda visszajárnak, fejbolgassák és befolyásuk alá vegyék az embereket. Az ördög idejön és címeket gyűjt. És mindenki, aki ide eljön, egy anyuk azt gondolja, ó, igen, minden testvér most olyan kedvesen beszél hozzám, úgy azt mondja, meg tudná címedet valamikor adni. Szívesen elnézünk, hanem be is nézünk, ugye, utána. És amit később hallasz, érkezik egy levél, Frank testvér, Krefeldben voltunk, azt hittük, hogy mindenki hívő ott, mindenki egy szívvel, lélekkel gondolkozik, de most jön egy testvér, ez és ez a neve, megadtuk neki az címünket, hiszen nem tudtuk, és most nagy bajban vagyunk, mit tegyünk? Nem mindenki azért jön ide, hogy áldást nyerjen. Nem mindenki azért jön ide, hogy megőrizze a szellemegységét a békesség kötelékében. Vannak emberek, akiknek más indítékai vannak, de ezek hamarosan feltárulnak, lelepleződnek. Ezt sem akartam elmondani, most ki lett mondva, senki ne haragudjon rám. Nem akartam semmit rosszat vagy bántó lenni, csak figyelmeztetni akartam mindnyájatokat, és azt akartam mondani, hogy a lényeg itt az, hogy ki hogyan áll Isten előtt. Itt nem a tömeg toborozásról van szó, hanem az egyénről, akinek belső lényében meg kell nyilatkozni a mindenható Isten előtt. Itt senki sem rejtőzhet el, minden feltárul. Itt mindenki egyénileg áll az élő Isten előtt, és számot kell adnia önmagáról. Összességében telve vagyunk bizalommal és vigasztalással, hogy Isten mindent jóvá fog tenni, és be fogja fejezni az ő művét Jézus visszajövetelének dicsőséges nagy napjára. Drága testvéreim, ha hisztek az itt elhangzottakat, el tudjátok hinni, higgyétek el. Isten meg fog áldani minket, nekem semmilyen más érdekem nem fűződik hozzá, nincsen saját indikaikaim, egyáltalán semmim. És ha Isten valaki mást akarna felhasználni, használja csak, én mögötte fogok állni. De amíg ő erőt ad nekem, hogy hirdessem az ő ígéjét, addig szívem utolsó porcikájával is hirdetni fogom, teljes meggyőződéssel, hogy minden elmúlik, még az értelmezések is, de Isten ígéje örökké fennállóan megmarad. Azt is tudjuk, hogy Branham testvér látott egy sátrat, és a dolgok, ami a sátorban történtek, a hatalmas gyógyulásokkal, hogy valakinek csak egy karja volt, hirtelen kettőt kapott utána, és akinek csak egy lába volt, annak kettő lett, és teremtői csodák történtek, hatalmas dolgok. És az ottani testvéreknek persze felállítottak egy sátrat túl az óceánon. Van egy repülőgépük, mindent előkészítettek, és azt gondolják, hogy amikor Branham testvér eljön, ugye mindez meg fog történni. Azt is tudjuk, hogy a gyakran földileg szemléltetett dolgoknak, amit látunk, szellemi jelentősége van. Mi volt a helyzet Péterre? Cornélius házában volt, amikor oda kellett volna menni, lát egy vászonruhát az előtt, ami az égből leereszkedik, és látja, hogy telve van mindenféle állatokkal kúsznak, és mindenféle féreg van abban a kendőben. És azt mondja, én Istenem, én még soha nem láttam ilyen borzalmas dolgot, nemhogy még ettem volna ilyen szörnyűségeket. Mindez tisztátalan, mondja Péter. És az Úr azt mondja, ne tartsd te tisztátalannak azt, amit én megtisztítottam. Egy ilyen csúszómászó állatokkal szemléltetett látomásban megmutatja mindenható Isten a mennyből az ő szolgának és apostolának, hogy a pogányokat most már ne tartsa tisztátalanoknak, hanem tisztáknak, mert ők is részesülnek a megváltásban. De ha azt mondta volna, amikor elment oda, hallgassatok csak meg engem, és aztán elmondta volna, nekem volt egy látomással, mindenféle baromsággal, mindenféle féreggel, undorodtam tőle, vajon ti vagytok-e, akik összegyűltetek mi minnyájon, mi következett volna akkor? Megértitek, mit akarok ezzel mondani? Mi történt volna akkor? Ha egy Péter egy Istentől kapott látomással, azzal a jelenséggel, amit azelőtt látott, oda ment volna Cornélius házába, és azt mondta volna, elnézést, szeretett testvérek, igazán nem akarlak megbántani benneteket, de ti vagytok-e azok a csúszó mászok, akit összegyűltetek? Egyáltalán nem. Megértette a látomás szellemi jelentőségét. A Szent Szellem által kinyilatkoztatást kapott az összefüggésekről, és azt mondja, ezt tudomásotokra adom nektek, Isten megnyitotta számotokra a hitajtaját. Nem említette meg egyáltalán semmit a látomásról, hanem azt mondta, amit Isten kinyilatkoztatott neki a látomáson keresztül, és pontosan erre van szükségünk a jelenkorig. És ha ismét nem haragudtok rám, akkor mondok nektek még valamit. Amikor április 62-ben az Úr arról beszélt, hogy tároljam el az eledelt, és raktározzuk el az élelmiszert, tudjátok, hogy mi volt az első, amit az élelmiszerből megemlített, a burgonyát, a krumplit. Burgonya, krumpli. Még ma is a fülemben csengnek a szavak. Burgonya, liszt, olaj, és minden hozzávaló. Elmondjam nektek azt is, hogy szégyeltem még beszélni is róla. De néhányotoknak mégis elmondtam a testvéremnek, ők tudják, elmondtam nekik mindent. És tudjátok, valóban elraktároztuk a krumplit a készletünkben. Számomra krumpli, krumpli. Vagy mit jelentsenek nektek? Talán földi alma, Hollandiával a krumpli erdeppel, földi alma. Igenis. Nem. Emberek, mi is volt a lényeg? És akkor, amikor elmentem Branham testvéreim, szót sem kellett szólnom neki. Azt mondja Frank testvér, az éhénység, amit Isten küldeni fog, az mégsem valami földi éhénység lesz. És az élelem, amit el kell tartalékolnotok, mégsem földi élelem. Isten egy éhénységet fog küldeni az ő szava meghallgatására. És az élelem, amit el kell tartalékolnotok, az az Isten által erre az időre kinyilatkoztatott ége. Én Istenem, segíts meg! Mit is voltam én képes megérteni, amikor az azt mondja, hogy burgony, akkor én megértettem burgonyát, nem igaz? De mégsem krumplit jelentett, nem lisztet jelentett, hanem csak az alapanyagokat, az élethez való hozzávalókat, amelyekre az emberek szüksége van ahhoz, hogy földi létét biztosítsa. És most a szellemi jelentőség a dolgoknak. Pontosan így lehet a sátorral is. Én nem vagyok szaktekintély, nem tudom megmondani. De tudom, amikor Afrikában voltam, és láttam a kelet-európai országból származó mennyasszonyt, és az első testvér körülbelül 52 évesen megöleltem őt, üdvözöltem, és boldog voltam, hogy úgy nézett ki, mintha ő lenne a vezető, egy orosz testvér. És a hang az emelvény fölött azt mondja, ez a kelet-európai országok mennyasszonya. És egy hatalmas nagy terembe jöttek be. Utána, amikor a többiek már leültek, ő is bejött, és ő is helyet foglalt. Mit is tudunk mi már? De hiszen nem foglalkozunk spekulációkkal, elméleti feltevésekkel, hanem örülünk az Úrban, ami Istenünkben, hogy kinyilatkoztatta az ő szavát és az ő akaratát, és ő minden dicsőségesen tökéletességre fog juttatni az ő eljövetelének napjára. Nem késleltethetünk tovább. Hadd tartsunk meg most együtt az úrvacsorát, és van ma egy fontos kérésem. Ezt is kérlek, bocsássátok meg nekem. Ma 7-szer kell megbocsátanatok nekem. Péter megkérdezte az Urat, hányszor bocsássak meg a testvéremnek? Elég lesz 7-szer? A 7-szeresét már magam mögött hagytam ma. Úgyhogy bocsássatok meg nekem 7-szer, de 7-szer. És ez egész szép szám. De ma azt szeretném mondani, mindenki részt kellene vegyen az úrvacsorában, akinek nincs másodlagos gondolata, akinek nincs semmi rossz indulata a szívében, aki szabad lelkiismerettel, teljes szívvel össze van kötve velünk, és Istennel a szellem, a hit és az íg egységében. Mert egy dolgot mondok nektek, Isten úgy, ugyan mindent lát, és az ördög csak arra pillanatra vár, hogy belehajtson az emberekbe. Különösképpen, ami az úrvacsorát illeti, én nem játszanék semmivel. Aki nem különböztette meg feltétlenül a dolgokat, hogy tisztában legyen azzal, hogy hogy áll, az szinte jobban teszi, ha hagyja, hogy elmenjen mellette. Az úrvacsora ugye nem játék. A cél az, hogy mindenki részt vegyen benne. De ahogy a Szentírás mondja, úgy, ahogyan mi mindannyian tagok vagyunk, ugye ez az egy kenyér is sok darabokra oszlik, és mi sok tagok vagyunk, és az Úr testét alkotjuk. Mindenki, aki össze van kötve Istennel, velünk, és ő egész népével, de az Úr igében nem valami értelmezésében, nem valamilyen elméleti feltelésben, hanem abban, amit Isten ránk hagyott az ő igében. Azt szeretettel várjuk, hogy velünk ünnepelje az Úr vacsorát. De, ahogy az írás mondja, mindenki vizsgálja meg saját magát, önmagát, és aztán azután egyék a kenyérből, és igyék a pohárból. Ezt adja meg nekünk Isten. Szeretném felolvasni ezt a két szentírás ígeszakaszt az első korintusi levél 10. fejezetéből, majd az első korintusi levél 11. fejezetéből. Itt az áll írva az első korintus 10-ben, a 16. verstől kezdve. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösséget jelente, a kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösséget jelente, mivel hogy tehát egyetlen egy kenyér, de sokféleségünk ellenére egy test vagyunk, mert mindannyian részesülünk, vagy megosztozunk az egy kenyérben. Megértettük ezt a bibliai szakaszt? Ez a Krisztus vérével való közösség, a Krisztus testével való közösség, az Isten szellemének az egysége, egy bensőséges, őszinte, a szellem szerinti közösség, amely itt ezen a helyen, amelyet itt ezen a helyen ápolunk. Ez nem egy test szerinti közösség, nem egy egymás közötti társalgás, hogy kapcsolatot teremtsünk egymással, vagy meglátogassuk egymást, hanem a szellem közössége a szellem dolgaiban. És mi mindannyian, mint tagok, az Úr egy teste vagyunk ebben az utolsó időben. És ebben a testben vannak az ajándékok, és vannak a szolgálatok, és a hivatalok is elrendelve, és mindezeknek alá vagyunk rendelve Istentől kifolyólag. Senki sem teheti többé azt, amit akar, mi mindannyian a Szent Szellem vezetése és irányítása alatt állunk. Krisztus a fej, és mi az ő tagjai vagyunk. Közösen is együtt egy testet alkotunk az Úrban. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösséget jelenti-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösséget jelente, mivel hogy egyetlen egy kenyér, de sokféleségünk ellenére egy test vagyunk, mert mindnyájan részesülünk, vagy megosztozunk az egy kenyérben. Ezt mondja Pál apostol az úrvacsoráról ebben a szöveg összefüggésben. A 11. fejezetben olvassuk a 23. verstől, mert én a magam részéről úgy vettem át, úgy érdesítve róla az Úrtól, ahogyan át is adtam nektek. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, elmondta a hálódó imádságot, megtörte a kenyeret, és ezt mondta, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen az étkezés után vette a poharat is, és ezt mondta, ez a pohár az új szövetség az én véremben. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ahányszor csak isszátok. Mert ahányszor csak esztek ebből a kenyérből, és isszátok ebből a poharat, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Éppen ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelhét, az az Úr teste és vére ellen vétkezik. Vizsgálja meg tehát mindenki önmagát, és csak azután egyék először a kenyérből, és igyon a kehelyből. mert aki eszik és iszik az evéssel és ivással, büntetést von magára, ha nem különbözteti meg az Úr testét. Eddig Istennek eme drága és szent ígéje. Hadd különböztessük meg az Úr testét, az Úr teste, az ő gyülekezete és az ő feje. Neki alárendelve, az ő életével átitatva, az ő szellemétől veszettetve, az ő akaratát cselekedve, az ő útjain járva, egy szívvel és egy lélekkel. Nem maradhat semmi, amit másképpen vagy eltérően látunk. Mindannyiunknak el kellene jutnunk a hit és az Isten fia felismerésének az egységére. És ha van még valami, amit meg kell ismernünk, vagy ismertetve kell, hogy legyen, azt Isten meg fogja tenni, amikor eljön az ő ideje. Ő tartson minket éberen, tartson minket az ő, meg minket az ő ígében, és legyen velünk mindig. És szeretném elmondani azokat a szavakat, amelyeket maga Branham testvér fogalmazott meg, és gyakran használt, abban a pillanatban, amikor elhagyjátok Isten ígéjét, Isten is elhagy titeket. Egyedül Isten ígéje a mérvadó minden tekintetben, amit hiszünk, és mindenben, amit teszünk. Ma reggel hallottunk az Isten hangjáról, és az Isten hangja minden dologban egyértelmű nyelven beszél. Semmi értelmezésre, sem spekulációra nincs szükség ezzel kapcsolatosan. Isten hangja megmondja nekünk, hogy mit kell tudnunk az Úr vacsoráról. Mindenki vizsgálja meg saját magát, és azután egyék. Jézus Krisztus halálát hirdetjük, amíg el nem jön újra. A kenyér az Úr testét jelképezi, a bor pedig az ő vérét. Tisztában vagyunk vele, hogy ő kitette magát a Golgotai kereszten az ütlegelésnek és a kínzásnak, de az ő sebei által meggyógyultunk, és az ő vérét kiontotta kiengesztelődésül sokakért. És mi is eme sokak közzé tartozhatunk, és felajánlhatjuk a tisztelet tanúsításunkat az Úrnak, a mi Istenünknek. Ebben az órában hadd tekintsünk különös módon a Golgotára a szellemben, lássuk szeretett Urunkat és megváltunkat Isten bárányaként, és tudatosítsuk magunknak, hogy mit tett mi érettünk. És éljünk abban a reménységben és abban a hitben, hogy ő mindent jóra fog fordítani, mert ő az, aki elkezdte a jó művet, és be is fogja azt fejezni az ő eljövetelének dicsőséges nagy napjára, amikor újra eljön. Áldjon meg minket bőségesen az Úr, a mi Istenünk, és ajándékozzon meg minket önismerettel, bűnbánattal, mély megfontolással, hogy könnyek is jönnek, ha kell, hogy létrejön az összezúdózásra szükséges, hogy ne úgy menjünk, ahogy jöttünk, hanem itt ezen a helyen éljünk, éljük át újra az Urat, a mi Istenünket, és hogy minden szívkeménységünknek szívkeménységünket vegye el rólunk, és mi mély hódolattal, tisztelettanúsítással, hogy az énekíró kifejezésre juttatja, az ő kegyelmének tengerébe tekintek teljes hódolattal és csodálkozással. Ezt akarjuk mi is tenni ebben az órában, meghajolva, hódolattal és ámulattal beletekinteni az ő kegyelmének a tengerébe. Egy másik énekíró azt állítja, számold meg a jót, amit Isten tett veled, amivel útadon találkozol, és hamarosan rájössz, hogy mi mindent kaptál már tőle. És ez így is van. Hadd tekintsünk el mindentől, ami nem jó, és tekintsünk arra, aki megáldott minket, aki elhívott minket egy magas, egy dicsőséges és mennyei elhivatással, aki kiválasztott minket a világ megalapítása előtt, hogy meglássuk az ő dicsőségét. Isten jó akarata, és Isten jó tetszése megnyugodna azon, ha ma itt mindnyáján rendbe tudnánk jönni Istennel, és aztán részt vennénk az úrvacsorában is. Elhisszük-e mindannyian az Isten által ez időre kinyilatkoztatott ígét, akkor mondjatok egyszer egy amment. Amen. Készen vagyunk-e mindannyian arra, hogy együtt ünnepeljük meg az úrvacsorát itt az Úr színe előtt, akkor szintén mondjatok egyszer egy amment. Akkor együtt fogjuk ünnepelni ott fent is. Együtt fogjuk ünnepelni ott fent is a bárány nagy menyegzői vacsoráját. Boldogok, vagyis üdvösek mindazok, akik meghívást kapnak a bárány menyegzői vacsorájára. Ide lent ezen a földön ez csak egy mullandó dolog, de aztán ott örökké az Úrral leszünk. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy röviden megemlítsem a lábmosást is ezzel kapcsolatosan, és remélem, hogy mindannyian itt maradtok, és senkinek sem kell hazamennie. Lesztek más vonatok is, és buszok is később. Szeretném, ha egyszer mindannyian, akik itt összegyűltünk, meghajolnánk Isten szín előtt, minden kegyelem és irgalom Isten előtt, és azt mondanánk, Uram, még ha ez a legkevesebb is lenne, amit kérsz tőlem, mindent teljesíteni akarok, amit mondasz, vagy amit kérsz tőlem. Megemlítettem itt már a szerda este, megvan írva a Bibliába, hogy az Úr még azt a pohár hideg vizet sem felejti el, amit valakinek az ő nevében adtunk a jutalom napján. Nem fogja elfelejteni. Lehet, hogy azt mondjátok, egy pohár víz, mi jelentőség is legyen annak. Sokat jelenthet, amikor valaki haldoklik a szomjúságtól. Mindig a helyzettől és a körülményektől függ minden. Testvérek és testvérnők az Úrban. Isten nem kér tőlünk többet, mint amennyit meg tudunk tenni. Amikor nem értettem még meg a lábmosást, de ennyit tudtam, mondtam, Uram, legalább egy lehetőségem legyen a Te eljöveteled előtt, hogy a gyakorlatba ültessem a Te ígédet, hogy ne vádoljon és ne ítéljen el engem azon a napon. Én pedig halogattam és halogattam ezt a témát, mert azt gondoltam, hogy a testvérek nem fogják megérteni. Amikor pedig eljött a nap, mindannyian megértették. Miért? Mert nem parancsszerűen hangzott el, hanem egyszerűen szeretetből olvastuk Isten ígéte felől. És a megváltó azt mondja a lábmosásról, én egy példát adtam nektek, kérem, hadd olvassam fel, akkor jobban tudjátok, hogy itt nem fejből mondok fel valamit, hanem azt olvasom, ami valóban le van írva a Bibliában. Itt van megírva János 13:14. versében. Ha tehát én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, így ti is kötelesek vagytok egymás lábát megmosni. Van valaki közületek, aki valami más tud innen kiolvasni ebből az ígeversből, ahogyan a Bibliában megvan írva? Én nem tudok. Csak azt tudom elolvasni, ami a Bibliában megvan írva. Értelmezéseket bárki adhat, de azok nem nekünk szólnak. Számunkra Isten szava mérvadó. Aki értelmezéseket akar, azt tartsa meg magának. Itt ezen a helyen egyedül Isten szava mérvadó. Ha tehát én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, akkor ti is kötelesek vagytok egymás lábást megmosni. Mert egy példát adtam nektek, hogy ti is úgy cselekedjetek, amit én cselekedtem veletek. És hadd tegyem meg ezt a megjegyzést, és bocsássátok meg ezt is nekem. Az Úr Jézus nem az ő tanítványai szandájait tisztogatta, nem a cipőjüket mosta, hanem a lábukat mosta meg. Van elég prédikátor, nekem magamnak is így mondták, Frank testvér, én megtakarítom egy testvér cipőjét, és aztán én ugyanezt tettem. Egyáltalán nem ugyanaz, a cipő nem a láb. És amikor a Bibliában megvan írva, hogy az Úr megmosta az ő lábaikat, és nekünk kötelességünk úgy tenni egymással, ahogyan ő tette a tanítványaival, akkor higgyünk Isten igének, és ne egy ember értelmezésének. És az a testvér, aki ezt mondta nekem, határozottan nem takarította meg senkinek a cipőjét mind a mai napig. De ő maga már elég gyakran kipucoltatta az övét. És így láthatjuk, hogy az emberek nagyon gyorsan mondanak valamit csak azért, hogy mondjanak valamit anélkül, hogy tudnák, amit tesznek, vagy mondanak. Talán nem fogják fel, hogy ez nem Isten szelleme, aki rajta keresztül beszél. Itt folytatódik a továbbiakban, hogy ti is úgy cselekedjetek, hogy én cselekedtem veletek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem áll az ura fölött, és sem az apostol az ő feladója fölött. Ha ezt tudjátok, üdvös állapotban vagytok, ha aszerint cselekeztek. Mi tudjuk ezt, és üdvös állapotban akarunk lenni, és üdvösségre vezető állapotban vannak mindazok, ahogy a jelenések könyvekben megvan írva, akik hallják eme könyv bölcsességének szavait. Az üdvösségre vezető állapot az, hogy felismerjük Isten akaratát, és meg is tegyük azt. Üdvösségre vezető állapotban vagytok, ha tudjátok, aszerint cselekezte. Ma hallottátok, üdvös állapotban vagytok, ha cselekszitek. Vagy tud-e valaki mást is kiolvasni a Bibliából? Államot. Mit mondott a megváltó az olajfák hegyén az üdvösségre vezető állapottal kapcsolatos prédikációban? Folyamatosan azt mondja, üdvösségre vezető állapotban vannak azok, és üdvösségre vezető állapotban vannak azok, és felsorolta egyiket a másik után, egyiket a másik után. Hadd ültessünk át a gyakorlatban minden egyes szót, ami az üdvösségre vezető állapotunk szemünket elé állítja, hogy be tudjunk menni az Úr örömébe, hogy ne maradjunk el, hanem készen álljunk, amikor Jézus eljön. Szeretettel meghívunk mindenkit, hogy vegyen részt az Úr vacsorában és a lábmosásban. Tudjátok, egyszer még a régi teremben azon voltam, hogy mentesítést mondjak ki ezzel kapcsolatosan. Ti emlékeztek rá, és Isten szellem megállított engem. Abban a pillanatban, amikor azon voltam mondani, ez mindenki számára szabadon választható, mindannyian emlékeztek még jól rá. Éppen azt akartam mondani, mindenki tegye a maga belátása szerint, és abban a pillanatban meglettem állítva, és megszólalt bennem. Miért nem olvasod el, ami le van írva? És megszólalt bennem. Mert, és... senkinek sem választható, senki sincs mentesítve alóla. Én az úrati mesteretek egy példát adtam nektek, nem azt, hogy felmentsétek egymást valamitől, hanem hogy úgy tegyetek egymással, ahogy én tettem veletek. És így meg akarjuk valósítani. Senkinek ne legyen az benyomása, hogy mi ebből valami különleges csinálunk. Soha nem hallottatok minket erről prédikálni vagy írni, de amikor a bibliai dolgok osztályozásáról vagy rendszerezésről van szó itt Isten házában, akkor a legjobb tudásunk szerint át akarjuk ültetni a gyakorlat. A tájékozódások érdekében szeretném majd mondani, hogy nagyon meglepődtem, amikor sok évvel ezelőtt azt láttam a Branham testvér gyülekezetében, hogy ott meg van tartva az úrvacsora és a lábmosás, és attól a naptól kezdve, hogy ott láttam, hogy a lábmosás gyakorolják az ottani gyülekezetben, tudtam, hogy ez egy része annak, és meg kell tennie. Először haboztunk még, de aztán eljött az idő, amikor itt is megtett. És minden egyes alkalommal nagy áldás volt mindannyiunk számára. Hadd álljunk fel a záróimára. Mennyei Atyánk, együtt megköszönjük neked szívünk legmélyéből a te kegyelmes meglátogatásodat ezen a hétvégén, ígéd minden gondolatáért, azt a közösséget, az úrvacsorát, amit egymással is veled tölthettünk, a lábmosást, az egymással és veled való közösséget, minden áldást, minden szeretetet, minden. Istenem, örök szeretetedben egyesülve hamarosan otthon leszünk, azon a tengerparton, és a zarándok botot félretesszük, és vár ránk a korona, a győzelem koronája. Ó Istenem, tégy minket győztessek ki, tégy minket olyan emberek ki, akik a te útaidban járnak, akik össze vannak kötve veled, megkoronázva kegyelmeddel és irgalmasságoddal, elpecsételve a Szent Szellemmel a te eljöveteled napjára. Uram, magasztalunk és imádunk téged a Jézus nevében. Amen.